Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Vakő Gergely vagyok, és előadásom címe TDM műtemezés megvalósítása hivatűrő egyirányú körtopológiájú hálózatokban. A munkatársam Simon Gyula tanár úr volt. Először is eltekinteném, hogy miről lesz az elkövetkező kb. 20 percben, maximum 20 percben szó. Először a feladatról magáról, amit meg szerettünk volna oldani, majd kicsit részletesebben ennek a konkrétabb követelményeiről, a követelmény specifikációról, majd a segítségül hívott szenzorhálózatokról is ejtett néhány szót, utána az elkészült rendszer működési módjait fogom áttekinteni, és végül pedig néhány teszt eredmény fog következni, ami már a kész rendszerrel kapcsolatos. Először is a kitűzött feladatunkról néhány szót. Egy tűz- és vagyonvédelmi rendszer kommunikációs hálózatát szerettük volna elkészíteni. A hagyományos tűz- és vagyonvédelmi rendszereket, ha tekintjük, általában füstérzékelőket, kézi tűzjelzőket, különböző betörésjelzőket, tehát ablaktörés, ajtónyitás, stb. Esetleg beléptetőket értünk ez alatt. Általában ezek húzalok segítségével futnak be ezeknek a jelei a központba. A központ dönt arról, hogy mi legyen az aktuális beavatkozás, tehát ha valaki lehúzza a kártyáját, nyíljon ki az ajtó, vagy nem. Hogyha valamelyik füstérzékelő füstöt érzékel, akkor egy sziréna szólaljon meg, és minden döntés a központban történik. Mi ezzel szemben egy vezeték nélküli rendszert terveztünk. Ennek nagy előnye az, hogy ha már készül egy épület, akkor utólagos húzózásra nincsen szükség, hanem csak felszereljük az eszközeinket a falra, és szinte láthatatlan módon védnek bennünket. Egy másik elvárás a rendszerrel szemben az, hogy központ nélkül, tehát decentralizáltan működjön, ugyanis a központ egy borzasztó sebezhető pont, hogyha az kiesik, akkor a rendszer működésképtelenné válik. A központot nyilván lehet többszörözni is, de ez még mindig nem mentesít az alól, hogyha az összes központ egyszerre kiesne, akkor mi történik. Egy kicsit konkrétabban is a követelményeinkről. Limitált időn belüli visszajelzést vártunk el a rendszertől. Ugye egy tűzjelző rendszer nyilván nem árt, hogyha eléggé gyorsan reagál, egy ajtónyitó rendszer pedig még inkább, hogyha lesippantjuk a kártyánkat, akkor azonnal lehet, hogy engedjen be minket. Egy másik fontos feltétel, hogy amellett, hogy az idő limitált, még garantált is legyen az üzenetek közvetítése. Ezen kívül hibatűrő is legyen a rendszer, egy vagy néhány eszköz kiesését elviselje, még ezen esetben is teljesüljenek ezek a feltételek. Végül, de nem utolsó sorban, kis fogyasztás mellett kellett ezt biztosítanunk. Mindjárt tették néhány szót arról, hogy ez mennyire kicsi ez a fogyasztás. Számszerűsítve, 5 másodperces maximális kézbesítési időt vártunk el a rendszertől, tehát bármilyen eseményre a reakció 5 másodpercen belül meg kellett, hogy érkezzen. Legalább egy eszköz vagy link kiesését kellett tolerálni a rendszernek, ezt majd kisaladni fogjuk, hogy kicsit túl is teljesítettük, és elemről, mondjuk 2 szeruza elemről van itt szó, legalább egy évig kell működni a rendszernek, anélkül, hogy elemet cserélnénk benne. A szenzorhálózatokat hívtuk segítségül a probléma megoldására. Úgy tűnik, hogy a szenzorhálózatok pont arra jók, amit itt most kitűztünk az előző dián. Mik is a szenzorhálózatok? A szenzorhálózatok autonóm eszközök együttműködéséből létrejövő hálózatok. Alapja ezeknek a rendszereknek az, hogy általában lokális érzékelést és lokális számításokat hajtanak végre, tehát minden eszköz saját maga mér, számol, stb., és általában vezeték nélküli kommunikációval valósul meg az egység köztük, tehát az elosztó számításra vezeték nélküli kommunikációt használnak. Jellemző tovább rájuk az is, hogy ezek egyszerű eszközök, majd látni fogjuk, hogy mennyire is egyszerűek. A feladatok viszont, amit meg tudnak oldani, bonyolultak. Mik is ezek a feladatok? Tipikusan, hogyha sok mérési pontról van szó, akkor előnyös szenzorhálózatot használni. Ezen kívül, hogyha nagy a mérési terület, akkor is szintén előnyös, illetve a felügyelet nélküli mérésről van szó, tehát nem szabad hozzányúlni az eszközökhöz, akkor szintén hatékony lehet ez a megoldás. Hát az előző rendszerben mind a három teljesül. Hogyan is működnek, mik az építőelemeik a szenzorhálózatoknak? A szenzoreszközök lelke a mikrovezérlő. A mikrovezérlő igazából kicsi számítógépként fogható fel. Néhány megahertzes órajelen működnek, általában 8 bitesek, bár már 32 bites is létezik köztük, de mi 8 biteset használunk elsősorban. Néhány kilobájt programmemória és flash van rajtuk, amin a munkalatokat és a magát a programot kell tárolni. A rádió kapcsolathoz a 802.15.4-es Zigbee szabványt használjuk, igazából a Zigbee-nek csak az alsóbb rétegeit tartalmazza. Ez néhányszor 10 méteres, láttam már 120 méteres specifikációt is, de az igazából általában nem teljesül, tehát néhány 10 méteres hatótávot jelent, és jellemzően 250 kilobit per szekundomos kommunikációs sebességet, ugye ez nem túl gyors, tehát ezek szerény képességű, korlátozott erőforrással rendelkező eszközök. Találunk továbbá rajtuk szenzorokat és beavatkozókat, ezek az adott feladattól függőek, hogy pontosan mi is van rajtuk, nyilván egy tűzjelző rendszernél tűzérzékelők, vagy füstérzékelők és mondjuk szirének lehetnek ezek. Elemes akus táplálásúak ezek az eszközök, erről már retettem néhány szót. Általában beágyazott operációs rendszerek futnak rajtuk, amik többnyire össze vannak linkelve már a programmal is, tehát egy egységet képeznek, és elosztottan valósulnak meg a főbb algoritmusok. A rendszerünk két működési módra bontható, az elsőt fogom most részletezni, ez a felderítési mód. A felderítési módnak több feladata van. Először is meg kell tudni, hogy a rendszerben mely eszközök vannak, fel kell őket deríteni, aztán címeket osztunk ki az eszközöknek, hogy meg tudjuk őket szólítani külön-külön, feltérképezzük a kapcsolati gráfokat, tehát hogy ki kivel van összekötve, majd pedig a másik működési módhoz tartozó ütemezést töltjük le az eszközökbe. A felderítési mód alatt ideiglenesen egy bázisállomás is kapcsolódik a rendszerhez. Ez egy külső hasonló felépítésű eszköz, és össze van kapcsolva egy PC-vel, amin fut egy program. A hálózati elemek felderítése úgy zajlik, hogy kiküldünk egy FLAD segítségével egy üzenetet, ami egy Hello Everybody üzenet, amire minden eszköz egy véletlenszerű időt követően válaszol a saját 64 bites címével. Nekünk minden eszköznek kell rendelkezni egy 64 bites címmel. Hogy ne ütköznek lehetőleg a kommunikációs üzenetek, ezért véletlenszerű időzítéseket, illetve hát késleltetéseket használunk. Ez nem mindig oldja meg az összes problémát, ilyenkor újra lehet próbálkozni a Hello Everybody kiküldéssel, és akkor újra válaszol mindenki. A következő lépés a címek hozzárendelése. Ugye említettem azt, hogy 60 bites egyedi azonosítóval rendelkeznek az eszközök. Ez nem jó a normál kommunikáció során, túl hosszú, ezért mindegyikhez rendelünk egy 16 bites hálózati címet, amivel már utána könnyebb a kommunikációt megvalósítani. A működés úgy történik, hogy egyenként kiküldünk minden eszköznek, szintén elárasztással, mert ugye még nem tudjuk megszímezni őket külön-külön, egy address assign üzenetet, ami tartalmazza azt, hogy ehhez a 64 bites egyedi azonosítóhoz, ehhez a 16 bites rövid címet osztjuk ki, majd mindegyik mód válaszol egy gradiens routingot használva, ami már ugye nem árasztás, de igazából közel ugyanannyi szenzor fog megszólalni ennek során, mint hogyha elárasztanánk őket, de azért mégis nyerünk fele valamennyit. Minden réteg az alkalmazási rétegben nyugtázott, ez igazából pont azt jelenti, hogy válaszolunk egyenként minden üzenetre, hogyha elveszik egy üzenet, akkor újra lehet küldeni a kérést, és megint van lehetőség az eszköznek válaszolni. Következő lépés annak feltérképezése, hogy melyik eszköz melyik másik eszközzel képes kommunikálni. Ezt egy neighbor shout request, most éppen nincs fent a dián, üzenet kezdeményezi, ami arra készíti az eszközöket, hogy valamennyit várjanak, szintén egy véletlenszerű időt, és utána minden eszköz kezdjen el megadott fix számú kiabáló üzenetet kiküldeni. Ezek az üzenetek, ezek helyi broadcasttal történnek, tehát csak az egyugrásra lévő szomszédaik hallják meg őket. Az üzenetek azt tartalmazzák, hogy a küldőnek mi a címe, és mindegyik eszköz, amelyik meghall egy üzenetet, feljegyzi, hogy melyik másik eszköztől hány üzenetet hallott és milyen minőségben. Ezt elraktározza, majd egy bizonyos idő után ezt visszajutatja a bázisállomáshoz, ezt az információ csomagot, szintén egy gradiens algoritmussal. Az összegyűjtött információkból a bázisállomás felépíti ezt a kapcsolati gráfot, és itt már tudjuk azt, hogy melyik eszközünk melyik eszközzel tud kommunikálni. A következő lépésben offline módon a kapcsolati gráf alapján az ütemezést elkészítjük. Ennek a mi voltáról most nem ejtenék több szót, ezt egy másik kollégám előadása tartalmazta. Az algoritmusnak végén események születnek, mindegyik eseményhez hozzá van rendelve egy típus, tehát hogy adjunk, vegyünk, vagy valami más csináljunk, mondjuk mérjünk, és hogy mikor történjen ez a bizonyos esemény, és minden eseményt egy-egy külön csomagban eljuthatunk a rendszer egyes elemeihez, majd azok szintén válaszolnak nyugtával, és hogyha egy nyugta elveszik, akkor, vagy egy üzenet, akkor újra küldjük a kérést, egész addig, ameddig mindegyik üzenetről nem kaptunk nyugtát. Az események az eszközök nem felejtő ELPRO memóriában tárolódnak, amiből majd egy esetleges reset vagy elemcsere után is elő tudják hívni ezt az információt. Így néz ki a véges automata modellje ennek a felderítő módnak. Ebben nem mennék bele részleteiben, csak azt emelném ki, hogy állomásokat definiáltunk. Az induláskor a start állapotban vannak az eszközök. Ha talál valós használat ütemezést, akkor TDMA módba megy át az eszköz, hogyha pedig nem, akkor az init-be, és utána egyenként végig megy az előző diákon említett lépéseken, tehát a címeket hozzárendeli, akkor átjut az address assigned állapotba, utána a kiabálás fázisa következik, amikor ugye azt mondják, hogy itt vagyok, és a másik pedig meghallja. Amikor ennek vége, akkor a discovered állapotba kerül, ami azt jelenti, hogy feltérképezte a szomszédait, majd egy idő után a ready-be, miután az ütemezést feltöltöttük, és hogyha nem jön más üzenet, amire esetleg kéne valami reakciót kiváltani, akkor a TDMA-ba jut ismét. És nézzük akkor, hogy mi is ez a TDMA mód. A TDMA mód igazából a valós működés módja ennek a rendszernek. A TDMA időosztásos hozzáférést jelent. Ez azt jelenti, hogy szlotokat definiálunk, és minden szlotban kikötjük azt, hogy ez a mód ennek a módnak adhat. Ez előre le van generálva, ugye ezt töltöttük fel az előző módnak a végén, és ez mondja meg azt, hogy mikor mi történjen. A kommunikációs modellünk az egy körkörös topológiát feltételez. Ez azt jelenti, hogy az első eszköz a másodiknak, majd a második a harmadiknak, és így tovább, és amíg az n-edikhez érünk, az n-edik az elsőnek. És így bármelyik eszköztől, ha jön egy információ, az eljut az összes többi eszközig, amikor is dönthet az eszköz arról, hogy az információra ő reagál-e valamit, vagy csak simán tovább küldi. Majd amikor visszajut a kezdeményező szenzorig, akkor ő kiveszi a körből ezt a belerakott üzenetet, amit ő tett bele. A TDMA periodikus a mi esetünkben, az azt jelenti, hogy van egy fix ütemezésünk, egy fix sorrendelés, az ismétlődik időről időre a rendszerben. Adásvételpárokat definiálunk, tehát azt mondjuk meg, hogy melyik eszköznek pontosan mikor adhat, és nyilván a másik eszköznél pedig a vételt kell definiálni, hogy mikor vegyen tőle. A rádiók a többi időben, amikor nem vesznek és nem adnak, akkor alszanak. Itt hozzá kell még tenni azt is, hogy a vétel fura módon ugyanannyi energiát fogyaszt, nagyjából, mint az adás. Néhány esetben esetleg többet is ez fura dologként hathat, de ez okozza azt, hogy vételre sem szabad felébredni tovább, mint amennyi a feltétlenül szükséges. Ezek az adás-vételpárok és a körkörös topológia még nem biztosít hibatűrést. Hogyan valósul meg ez a hibatűrés? Először is nyugtát adunk, és figyeljük, hogy a nyugta megjött-e. Hogyha nyugta elveszett, akkor feltételezhetjük azt, hogy a következő eszköz az meghibásodott, vagy pedig a kommunikációs link meghibásodott. Ekkor lehallgatjuk a következő eszköz adását, és abból megtudjuk azt, hogy a mi információnk benne van-e vagy nem az ő csomagjában, illetve hát nyilvánvalóan azt is, hogy egyáltalán adott-e a másik eszköz vagy nem. Ilyenkor, hogyha azt az derül ki, hogy nem adott vagy nincs benne a mi információnk, akkor az ő újraküldési időablakában mi adunk a kettővel utánunk következő eszköznek. Így, hogyha egy link vagy pedig egy eszköz kiesik, akkor is a kör zárt marad és a kommunikáció folytatódhat. Hogyan néz ki ez idődiagrammal ábrázolva? Négy eseményt tettem fel erre a diára. A négy esemény az adásvétel, ugye az viszonylag egyértelmű, az újrapróbálkozás és szintén annak a vétele, és a hallgatózás, vagyis a snoop, és a hosszú adás, vagy áthidalás, amit pedig long TX-el van jelölve. A H nevű eszköz először ad az I nevű eszköznek, ha nem sikerül, akkor van még egy kis ideje újra próbálkozni, és egy második adást kezdeményezni. Többre nincs idő sajnos több adásra, ha esetleg mondjuk zavart a csatorna. Ha azt feltételezi ez az eszköz, hogy az információt nem kapta meg a következő, akkor lehallgatja a következő eszköznek az adását, ami ugye ide történik. Hogyha azt tapasztalja, hogy nem kapta meg a következő eszköz, akkor ahelyett, hogy itt ez a következő újra adna, az első fog a harmadiknak adni. És így tovább a következő esetek is nyilván ugyanúgy épülnek fel. Az időszinkronizáció rettentően fontos egy ilyen hálózatban. Tudnék, precízen kell időzíteni azt, hogy pontosan melyik eszköz mikor ébredjen fel adásra, mikor adjon, és mikor ébredjen fel vételre. Ez az egyik kulcsfontosságú tényezője ennek a rendszernek. A mi időszinkronizációnk egy implicit szinkronizáció. Minden egyes kommunikációs esetben a csomag tartalmaz időszinkronizációs információt is, tehát minden kommunikációnál történik egy szinkronizáció. Mind offset, mind pedig skew, azaz sebesség kompenzáció történik a rendszerben. Ahhoz, hogy ezt a precíz szinkronizációt biztosítani tudjuk, hardware támogatás szükséges. Először is egy 62,5 kHz-es óránk, egy hardware óránk van, ami egyrészt egy 10 bites számlálóval is rendelkezik, másrészt pedig egy alarmrendszerrel, tehát meg tudjuk mondani azt, hogy mostantól bizonyos idő múlva, vagy pedig a számláló egy bizonyos állásánál érkezzen megszakítás, amikor valamit tudunk csinálni, mondjuk adni a rádióval. Ez 16 mikroszekundumos ciklusidőt jelent ez a 62,5 kHz. A másik fontos dolog, amit a hardware-nek tudnia kell, a Mac layer-beli időbélyegzés. Ez azt jelenti, hogy a kiküldött adatcsomagnak egy bizonyos byte határáról mondhatjuk meg azt, hogy annál a byte határnál mondja meg, hogy a számláló pontosan hol állt. Ez adásnál és vételnél is kell, hogy működjön. A kész rendszerünket teszteltük is természetesen. Egy viszonylag kicsi, de még kezelhető, illetve tehát még épp, hogy kezelhető 7 eszközből álló hálózatot raktunk össze, és a 7 eszköz rádióját figyeltük, hogy mikor van ki- és bekapcsolt állapotban. Ezt oszcilloszkóppal mértük, és a 4 csatornás oszcilloszkópnak két különböző, de szinkronizált mérését tettem össze itt egy ábrára. Itt az adás és a vétel látszik megjelölve errel, illetve tévelés errel. Maga az időzítés az 2 másodperc hosszúságú, itt most ez 20 millisekundum per osztás, tehát ez egy borzasztó kicsi részét jelenti annak a 2 másodpercnek. Összesen ebben a kis két időintervallumban van bekapcsolva a rádió a 2 másodpercből. Ez azt jelenti, hogy 0,8%-os kitöltési tényezővel dolgozunk, tehát ennyi részében van ébben a rádió minden módon. A processzor kitöltési tényezője, azt is külön megmértük, az ennél még jobb, az csak 0,2%. A maximális globális szinkronizációs hiba 150 mikroszekundum, ez azt jelenti, hogy nagyjából eszközönként egy órajelnyi különbséget szed össze a kör végére a hálózat, és páronként pedig lefér 16 mikroszekundomot, tehát egy órajelet. Ez mind a kettő fontos. A második abban a szempontból fontos, hogy ez a két egymást követő eszköznek az idő szinkronját jelenti, tehát hogy mennyire pontosan tudok akkor felébredni, amikor a másik ad nekem valamilyen csomagot. A másik szintén fontos, az pedig azért abban a szempontból lényeges, hogy ne tudják zavarni egymást a különböző szenzorok, tehát nem csak a páronként kell pontosan szinkronizálni, hanem még összegészében a hálózatban is. Ez a 150 mikroszekundum, ez a zavarás szempontjából már messze kielégíti a követelményeinket. A hibatűrést is teszteltük. Itt az ábrán egy kikapcsolt eszköz tesztje látható. Szintén a rádiónak az állapotát mértük, itt négy eszközt tüntettem fel ezen az ábrán. Az első eszköz ad a második eszköznek, tehát itt mind a kettő ébren van. Utána a második eszköz próbálna adni a harmadiknak, de az ki van kapcsolva, itt látszik, hogy a vonal viszintes, tehát nincs életjel. Utána még egy periódus itt ébren marad, hiszen újra próbálkozik az adással. Majd pedig, mivel nem jön már arra sem nyugta, ezért meghallgatja, hogy ez az eszköz mit adna ennek a most már bekapcsolt állapotban lévő másik eszköznek. Azt tapasztalja, hogy nem jön semmilyen csomag, és ennek megfelelően ebben a másik időszeletben, ami az újraadás időszelete, ez a kettes számú eszköz ad a négyes számú eszköznek egy áthidaló üzenetet. Természetesen nem csak ezt az értelmet végezzük el a rendszerre, hanem még számos másikat is. Iktattunk ki linkeket, kapcsoltunk ki nyugtákat is, illetve a rendszerünk azt is tudja, hogy ha minden második eszköz kikapcsolunk, tehát igazából bármennyit, csak ne két egymás utánit, akkor is működőképes marad, és ugyanúgy nyújtja tovább a szolgáltatásokat, garantálva az időlimitet és a precíz célba érkezését a csomagoknak. Összefoglalnám, hogy mi történt eddig. A kommunikációs rendszer specifikációját rögzítettük, ennek alapján megterveztük és implementáltuk a rendszerünk egyes elemeit, majd beható teszteknek vetettük alá a kész rendszert, és a konklúziója, hogy sikerült kielégíteni a kívánt paramétereket, 4 másodperces maximális válaszidőt garantál a rendszerünk, tetszőleges számú, nem egymást követő elem, eszköz vagy link kikapcsolásakor is garantálja a 4 másodperces válaszidőt, 0,8%-os rádiókitöltési tényező mellett. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!
Köszönjük szépen! Kérdések esetleg?
Ha jól értettem, akkor ennek biztonsági szerepet is szállnak ezeknek a készülékeknek, mint például mágneskártyás ajtónyitó vagy üvegtörésérzékelő, de akkor bizonyára beépítettek valamilyen védelmet az üzenetek visszajátszása, meghamisítása és egyebek ellen. Készülék ellopása, szétszedése. Ezek ugyanis sokszor sebezhetőbbek, mint a vezetékes hasonló szerkezetek.
Igen, nyilván ugye hát itt hálózati konferencia lévén nyilván a hálózati biztonság az első rendű szempont. Az a sajnálatos helyzet, hogy ebben a rendszerben még nincs implementálva semmilyen titkosítás vagy egyéb, de mindenképpen szeretnénk. Az eszközök hardveresen tudnak 128 vagy talán 256 bites titkosítást, talán, ha jól tudom, akkor 128 bites AES-t, és azt szeretnénk használni. Ebben a rendszerben még nincs bent, azért a fedezhetőség miatt, tehát a stabil működés után szeretnénk ezt mindenképpen beletenni.
Értem, bár a titkosítás önmagában nem garantál semmit, hiszen ha csak visszajátszom azt a jelsorozatot, amit a mágneskártya olvasó kiadott egy héttel ezelőtt, akkor nekem is kinyílik az ajtó.
Igen. Nos, a hagyományos rendszerekkel szemben mindenképpen előrelépés az, hogy azok ezt nélkülyebben tudják, tehát ott nyilván a vezetékek protokollját visszafejtve is eléggé könnyű dolgunk van. Itt egy fokkal ez nehezebb. Nyilván ez nem nehezíti meg jelentősen a támadó a behatolását, de igen, mindenképpen szeretnénk-e tekintetben is fejleszteni a rendszert. Ez a mostani rendszer titkosítás nélküli, azért, hogy először a stabilitás legyen meg.
Köszönöm szépen. További kérdés esetleg? Tessék.
Az úrnak, mi is foglalkoztunk korábban ilyen rendszerekkel. A titkosítási kérdés az egy nagyságrenddel nehezebb problémakör ebben a rendszerben, mint maga a rendszer kiépítése. Úgyhogy itt lesz még dolgozni való ezen a témakörön, itt egy nagyon roppant komplex dolog az egész. A másik meg az, hogy amit szeretnék mondani, hogy arra is teszteltétek-e a rendszert, hogyha úgy esik ki egy link, hogy már az egyik nem látja a következőt, szóval túl messzi van a rendszerben, ez is egy kritikussá vált, a topológiát is tervezni kell gyakorlatilag a háttérben, illetve lenne egy kérdésem is, hogy a rendszert modelleztétek, vagy teszteltétek is fizikailag? Szóval meg is vannak-e az eszközök, vagy csak modell szinten létezik a szimulációban? Köszönöm.
Hát először az első kérdésre válaszolnék, az a linkekkel volt kapcsolatos. Eleve úgy van kitalálva a topológia, hogy csak akkor köti össze az ütemező a két következő eszközt, hogyha a másodszomszéd is összeköthető linkkel. Hát egyszer a két link is nyilván kiesett, tehát lehet az is, hogy teljesen elszigetelődik, mondjuk a kör valahogyan teljesen levágódik valami miatt. Tehát erre nem minimális a rendszer. De úgy van kialakítva a topológia, hogy mindenképpen a másodszomszéd is kötelezően lássa. A másik kérdés a tesztekre vonatkozik, igen, ez fizikai eszközökön. Tehát implementáltuk, mikrovezérlőre letöltöttük, nem mi tervezzük a hardvert, azt egy külső, néhány külső munkatárs, de igazából az is nagyjából saját, és azokon próbáltuk ki a rendszert. Igazából ugye több száz nódra terveztük, de annyi nincs nekünk most éppen. Olyan 20-as nagyságrendű volt a maximális tesztünk, amit végeztünk ezekkel. De arra működött. Meg természetesen szimulációk is voltak, tehát először szimuláció volt, de fizikai eszközökkel is eléggé sokat teszteltük.